A hollywoodi színész cég, valamint a film és televíziós stúdiók megállapodásával a múlt hét közepén véget ért az Egyesült Államok történetének leghosszabb 118 napig tartó színész és egyben forgatókönyvíró sztrájkja. A streaming szolgáltatók körüli jogi bizonytalanság, az alacsony bérezés és a mesterséges intelligencia előretörése okozza a magyar szinkronipar legnagyobb problémáit. Ezt mondta a Szinkron Alapszervezet új elnöke. Egressy G. Tamás hozzátett, idehaza elképzelhetetlen, hogy akkora volumenű sztrájk jöjjön létre, mint Hollywoodban, így más módszerekhez kell folyamodniuk. Maurer Kristóf interjúja.
Nagyjából 4 hónap után véget ért az a hollywoodi színész és rendezői sztrájk, amelyhez hasonlót 63 éven nem tapasztalt az ottani filmipar. Több főpontja is volt ennek, amely a szinkron színészeket is érintette. Ezekről beszélünk majd később. Először azonban arra kérdeznék rá, hogy ez a hollywoodi sztrájk mennyire érintette Magyarországon a szinkron színészeknek a munkáját. Ugye nyilván leálltak az új produkciók. Mennyire volt ez látható valóban? Érezhető volt, hogy kevesebb munka volt például?
Egyelőre még nem. Én úgy látom, hogy általánosságban egyelőre még nem érezzük ennek a bőtjét, hogy így mondjam, néhány hónappal később fogjuk megtapasztalni, mert ugye van egy akkora átfutási idő a filmek és sorozatok utómunkálatai miatt, hogy mire hozzánk eljutnak, tehát mire szinkronizálást rendelnek meg egy adott filmhez vagy sorozathoz, addigra ők már túl vannak a vágáson, az utómunkán, többnyire a végleges effektelésen. Úgyhogy egyelőre még én a magam részéről ezt tapasztaltam, és a kollégáktól is úgy tudom, hogy még most nem érezte meg annyira a viparág, viszont számítunk rá és fel vagyunk készülve, hogy lesz egy olyan időszak, amikor érezni fogjuk a hatását annak, hogy hónapokon keresztül elmaradtak a forgatások.
Mekkora kiesésre számítanak ebben az időszakban? Azért ez drasztikusabbnak hangzik.
Elképzelhető, hogy drasztikusabb lesz, és egyébként főként én azt gondolom, hogy az A kategóriás és a magasabb hozzáadott művészeti értékkel és nagyobb érdeklődésre számot tartó alkotókkal készülő sorozatoknál és filmeknél. Itt azért azt figyelembe kell venni, hogy gyakorlatilag szinte végtelen mennyiségű anyag van a magyar televíziókban, a streaming platformoknak a magyar verzióin, a magyar mozikban, tehát óriási merítés. Én azt nem gondolom, hogy hirtelen el fognak fogyni a tartalmak. Éppen azért, mert rengeteg nem fikciós történés, rengeteg dokumentumfilm, rengeteg dokumentumsorozat is nézhető és szinkronizálható nálunk. Biztos vagyok benne, hogy lesz némi ismétlési hullám, tehát biztos, hogy régi dolgokat kénytelenek lesznek elővenni a forgalmazók és a tévécsatornák, hogy pótolják a kiesést, viszont az, hogy itt teljes mértékben mondjuk egy olyan időszak jöjjön, amikor nem jönnek új tartalmak, vagy nem lehet mit nézni a tévében, most egy picit túlzóan fogalmazva, azért nem tartok, mert ennek azért vannak csúnyán mondva kiskapui ennek a dolognak. Rengeteg olyan tartalom van, ami a sztrájk alatt is készülhetett. Viszont az ügyben, hogy a mozifilmek, a Netflixnek vagy akár hasonló streaming platformoknak a legnagyobb presztízs projektjei, ott valóban érezhető lesz az, hogy ha nem is elmaradoznak ezek, de bizonyára tolódni fognak és csúszni fognak. Ez már most látható, olyan nagy sorozatoknak a következő évadai folytatásait halasztották el, amit természetesen mi is érezni fogunk az iparágban dolgozók a munkánkon, a megrendelések számában. Ők pedig abban, hogy a kedvenc sorozataikat, filmeiket sokkal később láthatják.
Jó, hogy pont a streaminget említette, mint egy nagyon fontos elem ebben az egész vitában is teljesen egyik alapkövét helyezi az ellentétnek. Beszéljünk arról, hogy Magyarországon a szinkron színészek alapvető helyzete az elmúlt években, nyilván a streaming korában hogyan változott, ön hogyan látja ezt jelenleg, korábbi évekhez képest jelenleg könnyebben megélhetés, vagy nehezebb pont emiatt, hogy megváltoztak az alapvető média vagy film és sorozat fogyasztási szokások.
Szerintem ennek kezdetben mindenki örült. Én magam szinkronfordítóként dolgozom, és mellette szinkronszínészként is. Az ember örül, hogyha lehető legtöbb tartalom eljut Magyarországra, természetesen ez munkát biztosít sokaknak az iparágban. Az első reakció éppen ezért évekkel ezelőtt természetesen pozitív volt. Viszont, ami az amerikai sztrájknak is egy sarokköve volt, és egy nagyon fontos pontja, hogy mivel annyira gyorsan és olyan tempóban fejlődött ez a szegmens a streaming tartalmaknak a fogyasztása, ebből fakadóan kicsit idézőjelben mondva, és talán egy kicsit sarkosan fogalmazva, ez most egy vadnyugat jogilag. Nincsen kialakulva olyan mértékben ennek a jogdíjszabályozása, a művészeket megillető díjazásnak a rendszere, mint mondjuk az már beállt a mozinál, beállt a tévécsatornáknál, a régebbi médiumoknál. Itt most a streamingnél, bár több lett a munka, és bár nagyon élvezetes és nagyon minőségi munkákat kapunk, sem a jogdíj tekintetében nincs ez megfelelően szabályozva, sem a díjazás nem arányos azzal, hogy mekkora óriási elérést tud generálni egy-egy ilyen sorozat. A saját sorozataim közül is látom azt, példának hozhatnám a Bentley-t vagy a Squid Game-et, amiknek a fordítójaként dolgoztam. Ezek olyan elképesztő világszinten is és Magyarországon is olyan elképesztő elérés mennyiséget hoztak, hogy erre, hogyha megfelelő és a egyéb felületekhez hasonló lenne a jogi szabályozás, akkor minden résztvevő, a színészek is, a hangmérnök, a vágó, a szinkronrendező és a fordító is jóval nagyobb arányban kellene, hogy részesüljön. Erre világítottak rá egyébként az amerikai kollégák, amikor bevették a fő követelési pontjaik közé azt, hogy újra kell tárgyalni a streaming platformoknak az ügyét, hiszen elképesztő sok embert érünk el, rengeteget dolgozunk, viszont egyelőre még új, friss platformokként vannak ezek kezelve, és nincsenek igazán arányosan megfizetve.
Tudunk akkor párhuzamot vonni a magyar és amerikai problémák között? Ott egy strike helyzet alakult ki, ami már eléggé sarokba szorított szituációt jelez. Mennyire hasonló a helyzet itthon? Kevésbé drasztikus, vagy azért már érezhetőek ugyanazok a hatások, ami miatt ez a 63 éve nem látott strike Amerikában megszületett?
Ha nagyon keserűnek akarnék tűnni, akkor azt mondanám, hogy nálunk még sokkal rosszabb a helyzet. Viszont ennek rengeteg összetevője van. Ezt úgy értem, hogy természetesen ott is jogosak voltak azok a díjemelési, jogdíjrendezési és egyéb jogi szabályozási követelések. Ezek nálunk még inkább jelen lehetnének, hiszen nálunk az elmúlt évtizedekben gyakorlatilag alig vagy nagyon-nagyon kis mértékben változott a díjazás is, a színészeket tekintve is, és a fordítókat és az egyéb munkatársakat tekintve is. Ennek azonban az is oka, hogy mi egy kis piac vagyunk. És itt jön a képbe a szakszervezetiség, ugye a SAG-AFTRA 160 ezer tagot számlál, akik közül az ismert arcok is, a leghíresebb állistás színészek is, és egyébként a szakma perifériáján vagy kisebb területein dolgozók is jelen voltak. Magyarországon a szakszervezetiségnek én azt gondolom, hogy ilyenfajta kultúrája nincs, vagy épp csak ébredezik. Számomra azt mutatta meg ez a helyzet, hogy igen, vannak párhuzamok, igen, nekünk is lenne okunk a megrendelők felé, és a megrendelők és a dolgozók között közvetítő stúdiók felé is, akár követeléseket, akár kéréseket, akár tárgyalási alapokat megfogalmazni, viszont az a helyzet, hogy ehhez óriási összetartás kell, óriási összefogás, nyomásgyakorlás és a nyilvánosság ereje. Azért példátlan ez a mostani amerikai strike, vagy szinte példátlan, mert sikerült egy olyan egységet teremteni, és közösen fellépni strike törés nélkül, kibeszélés nélkül, közös érdekeket szem előtt tartva, ami valóban kényszerhelyzetbe és lépéskényszerbe hozta ezeket a megrendelőket és az óriási producereket tömörítő cégeket. Nálunk a 160 ezer kinti taghoz képest 180 tagja van a szinkron alapszervezetnek, ami azért arányaiban érezhető, hogy rendben, oké, kisebb piac is vagyunk, de egyébként itt a szakszervezetiségnek ez az összefogásra vonatkozó igénye és képessége is sokkal hátrébb van. De a kérdésre válaszolva, igen, vannak párhuzamok, és nagyon reméljük, sok kollégámmal egyetemben remélem, hogy valamennyi le fog csorogni ebből a dologból, valamit precedens teremtett, és ez alapján már mi is jobb helyzetből indulunk egy tárgyalás sorozatnál.
Említette, hogy a szakszervezet sokkal kisebb, mint Amerikában. Mit tudnak akkor önök, vagy a szinkron szakma egy-egy ilyen helyzetben tenni? Milyen eszközökhöz tudnak nyúlni?
Az első alapvető dolog az az, hogy én azt gondolom, hogy ezen a piacon és ebben az iparágban ilyen körülmények között a strike, mint nyomásgyakorlás, vagy a nagyon hasonló radikális elképzelések és megoldások azok, ha nincsenek is kizárva, de szerintem nem célra vezetőek. Nem hiszem, hogy egy 900 ezer főt számláló szakmából, hogyha 180-an egy szakszervezetnek a tagjai, akkor ki tudnák kényszeríteni azt, hogy munkabeszüntetés legyen és hasonlók. És azt gondolom, hogy nem feltétlenül ez a jó út egyébként sem. Tehát szerintem azt lehet itt tenni, hogy közös kéréseket kell megfogalmazni, a lehető leginkább egységesnek kell mutatkozni. Természetesen vitákkal, konfliktusokkal, belső demokráciával egyetemben, tehát hogy ez abszolút fontos, hogy mindenki hallassa a hangját, de szerintem, ha még valami hiány, és most a következő években arra lesz szükség, hogy ezt megteremtsük, az egyfajta összefogás, valamint nem szabad félni használni a nyilvánosságot. Voltak már erre egyébként próbálkozások, ugye amikor néhány évvel ezelőtt a Bosszúállók szinkron hangjai összeálltak, és nagyon híresen ismert, sokak által ismert és szeretett színészek Bosszúállók filmsorozat tematikájára felfűzve kiálltak a nyilvánosság elé, nyíltan beszéltek a bérezésről, nyíltan beszéltek a magyarországi viszonyok elmaradottságáról bérszínvonal tekintetében és minden egyéb tekintetében. Ehhez hasonló akciókra mindenképpen szükség van, valamint abban bízunk, hogy érdemes felvenni a kapcsolatot a kinti kollégákkal. Érdemes nemzetközi együttműködést teremteni, mert minél többen vannak mögöttünk, és minél többen beszélnek erről a témáról, minél több referenciát tudunk hozni Európán belül, vagy akár a tengeren túlról, annál inkább releváns lesz az, amit mondunk. Tehát én a magam részéről a tárgyalásban hiszek, és a józanészben, és a finom, szelíd, de nagyon határozott nyomás gyakorlásban.
Az egyik témája még ennek a hollywoodi sztrájknak a mesterséges intelligencia kérdésköre volt, ugye ez egy nagyon sokszor vitatott téma, használjuk, ne használjuk, megint egy amerikai kérdést hozunk ide Magyarországra. Mennyire érezhető itthon az EMI használat, veszélyeztete ez még, vagy nyilván azért angol nyelven ez már előre haladottabb, milyen körképet látunk itt?
Igen, de már nem. Is már nálunk is érezteti a hatását. Ez nagyon megosztja a szakmát. Azt gondolom, hogy háromféle ember létezik, aki a szinkron szakmában dolgozik, legyen az előadó, művész vagy egyéb területen alkotó. Egyesek nagyon félnek és tartanak ettől, és a szakmánk régétől félnek és kongatják a vészharangot. Nem minden ok nélkül, de azt gondolom, hogy egyelőre jelen helyzetben a higgadság többre vezet. Aztán vannak, akik legyintenek az egészre, és azt mondják, hogy na jó, de hát hallgassuk meg, főleg magyar nyelven, mire képes ez? Hát ez még semmi. Ez a másik szélsőség. Én azt gondolom, hogy a mérsékelt odafigyelés lenne itt a jó út. Látjuk a hatásait, hiszen a fordításban, főleg feliratozásban már abszolút vannak olyan megrendelők, akik hajlamosak dolgozni az AI-jal, ami egészen hitvány eredményekhez vezet, valamint természetesen munkát vesz el azoktól, akik akár egész életükben ezért tanultak, és ez a szakmájuk, ez a hivatásuk. A szinkron színészet terén is már vannak próbálkozások, viszont itt technológiailag valóban még nem ott tartunk jelen pillanatban, hogy teljes mértékben kiváltható legyen az emberi munka, amire szerintem most figyelni kell, hiszen a jövőt nem tudjuk meg és nem látjuk előre, hogy néhány év múlva hol fog tartani ez a technológia, mert már eddig is nagyon gyorsan fejlődött. Szerintem ami rendkívül fontos most, hogy elébe menjünk a jogi szabályozásnak. Sajnos Magyarországon is fordult már olyan elő, ami mostanában Tom Hanks-el és Scarlett Johanssonnal, hogy az engedélyük nélkül használták fel valamihez a hangjukat, valami olyan reklám anyaghoz és valami olyan bevételt generáló anyaghoz használták őket, amikbe ők nem egyeztek bele, és nem is kaptak érte megfelelő díjazást. Ezt a részét a dolognak jogilag szabályozni kell, ebben együtt fogunk működni az előadó művészi jogi irodán. Nagyon proaktívan szeretnénk legalább a jogi részét rendbe tenni, a többit pedig, ahogy az egész világ, mi is meglátjuk, hogy hogy alakul.
Egressy G. Tamást hallották, a Szinkron Alapszervezet új elnökét. Miközben az arab országok közvéleménye és a politikai vezetése is aggódva figyeli az Izrael és a Hamász közötti katonai műveleteket, megpróbálnak az egyik legfontosabb bevételi forrásokat adó turizmus számára békés feltételeket biztosítani. Ománban tartózkodik munkatársunk Buza Sándor, Lakatos László kérdezte.
Ha az ember kinéz az ablakon, a tél fogadja most már, persze még csak szürke tél, de akkor is kellemetlen reggel még kikelni az ágyból se nagyon volt kedve sokaknak. Gondolom, hogy Buza Sándor Ománban kicsit jobb kedvűen ébredt, ott ugye nagyon jó idő van, és akár még egy nagy tengeri fürdőzéssel, óceánfürdőzéssel is el lehet indítani a napot. Szervus Sanyi, ma reggel is fürdöttél a tengerben?
Szervusz, jó reggelt kívánok a hallgatóknak. Ma reggel nem, de tegnap este azért egy nagy fürdőzést csaptunk a 25 fokos tenger vízben. Ománban vagyok egyébként, most már a negyedik, ötödik napja a Karthago Toursnak egy study túrján. Az a feladatunk, hogy jól megismerjük Ománnak egy bizonyos részét. Aztán azt majd elmondjuk a hallgatóknak, hogy meséljünk róla. Ez természetesen az én műsoromban is így lesz, majd a menni enniben. Szóval 31 fok van most dél körül jár az idő, 25 fokos a tengervíz, és ami az ománi tengerpartnak igazi különlegessége, hogy ez a klasszikus, gyönyörű, ragyogó fehér homok. Liszt minőségű fehér homok várja az itt fürdőzőket. Ugye, ami, ha úgy vesszük, akkor Budapestről nézve a legközelebbi olyan destináció lehet, és mondjuk nem kell elmenni Tájföldig, vagy a Seychelles-szigetekig, akkor ezekben már itt szépen meg lehet mártózni, már nem a homokban, hanem természetesen a tengervízbe, de ez igazi bája az Omán tengerpartnak.
Na most egyébként, amiket emlegettél például Tájföldhöz képest, milyenek a körülmények? Tehát azért Ománról túl sok információnk egyébként nincsen, de hát azt tudjuk, hogy ezeken a nagyon ismert Seychelles-szigetek, meg a többi ilyen nagyon kedvelt úti cél, azért fel van készülve arra, hogy még a magyar igényeknél is magasabb igényeket kiszolgáljanak.
Ez egy tökéletes jó kérdés, mert mindenkinek először azt fordul meg a fejébe, vagy azt fordulhat meg a fejébe, hogy miért pont Omán. Ománról azt kell tudni, hogy az Arab-félsziget keleti csücskében helyezkedik el, ez egy szultánátus, tehát szultán a vezetője, és Ománt és Katart emlegetik a két legbiztonságosabb országnak a világon. Konkrétan azt mondják, hogy itt Ománban nincsen bűnözés. Tehát olyan szintű a biztonság, amivel egyébként a világ másik pontjain nem lehet találkozni. Omán egyébként erre rettentően büszke is, és a turizmusát pontosan ennek a jelzésnek az irányából is elkezdi fejleszteni. Nem beszélhetünk régóta ománi turizmusról, körülbelül 15-20 évvel kezdődtek el azok a fejlesztések, amelyek most is szép lassan folynak, viszont egy nagyon fontos dolgot érdemes megemlíteni, ugye Omán északi szomszédja Dubaj, és Dubajról az embereknek van elképzelésük, sokan jártak is ott. Omán pontosan tudja, hogy hova pozícionálja magát, nem akar Dubaj lenni. Ők azt mondják, hogy egy emberléptékű turizmust akarnak kialakítani. Itt például a szállodafejlesztések sem olyan megalománok, nincs 5-6 emeletesnél nagyobb szálloda. A szállodák között szép lukak vannak, tehát nincsenek túlzsúfolva, nem úgy kell elképzelni, mint mondjuk Törökországban vagy Tunéziában, hogy a következő kerítésnél már kezdődik egy szálloda. Tehát az ő elképzelésük egész végig a fejlesztés szempontjából az, hogy egy emberléptékű olyan turizmust, olyan szállodarendszert alakítsanak ki, ahol mindenki szépen, szeparáltan, nyugodtan tudja élvezni azt az egy hetet vagy két hetet, amit itt el szeretne tölteni.
Na most egyébként az arab államokban probléma szokott lenni, vagy legalábbis külön fölhívják a turisták figyelmét arra, hogy ne legyen olyan szabados, mint mondjuk Európában, ne sétáljon kézen fogva a ledéren öltözött párjával. Ez Omára mennyire igaz? Tehát mondjuk egy nő mennyire mehet ki egy könnyű nyári ruhában, akár a szállodából? Vagy ez azért ott is működik?
Igen, ez megint egy másik nagyon fontos kérdés. A szultánt egy nagyon felvilágosult uralkodónak tartják, és nem csak tartják, hanem úgy is tesz. Valóban az európai nők természetesen a moszkokba, tehát a mecsetekbe belépve esetlegesen ott meg kell adni azt a tiszteletet, amit a hely elvár, de egyébként teljesen európai módon lehet közlekedni az utcákon, sőt, az ománi nők is, akikkel találkoztunk, tudnak közlekedni, mert egy megengedő országról van szó. Például január 1-én a szultán hozott egy olyan intézkedést, hogy feloldott bizonyos házassági korlátozásokat, amivel megkönnyítette azt, hogy egy férfi nő egybe keljen, kvázi egy picit európai módon. Tehát ebből a szempontból egy nagyon liberális szemléletű, európai szem számára, vagy gondolkodás számára nagyon liberális szemléletű országról van szó. Nincs olyan veszély, hogy ne lehessen európai nőnek kimennie úgy az utcára, vagy a közterekre, vagy vásárolni, hogy az bármifajta olyan nehézséget okozon, amit egyébként az arab országokról elképzelünk.
Na most van még egy kis időnk, és hát a lényegről nem beszéltünk, hogy milyen programok várnak arra, aki ellátogat Ománba. Ugye tudom, hogy most már több napja kint vagy, gyönyörű helyen laktok eleve. Hova lehet kirándulni? Milyen kirándulásokat lehet tenni? Tudom, hogy egy study tour arról szól, hogy nézitek egymás után a szállodákat, de túl ezen milyen lehetőségek vannak?
Nagyon fontos, hogy Ománnak mi csak egy bizonyos részét, mégpedig a déli részét látjuk, itt is vagyunk, tehát Muscat, a főváros, az fönt van Dubaj alatt, tehát itt az országot tekintve az északi részen, mi pedig a déli részen vagyunk, ez körülbelül 1000 kilométer távolságra vagyunk a fővárostól, Szalalában. Szalala elhelyezkedése azért nagyon szép és élvezhető, mert azt kell elképzelni, hogy egy nagyon szép óceán kifutó homokos partvidék után, egy körülbelül 1 vagy 2 kilométer után hegyvonulatok zárják le az északi széláramlatokat. Ebből adódóan egy olyan varázslatos klíma alakul ki, ahol egyébként a téli időszakban, amikor a turisták jönnek, 30-31 fok van, viszont abban az időszakban, amit ők őszi időszaknak hívnak, akkor pedig esők vannak. Éppen ezért, aki abban az időszakban jön, az azt látja, hogy a sivatag kizöldül. Olyan mennyiségű eső van, a monszun olyan mértékben áztatja a vidéket, hogy kizöldül a világ. Csak zárójelben, éppen ezért Ománnak például az egyik kiviteli forrása a mezőgazdaságból származó termékek, például a datoja, amit nagyon nagy számban visznek ki. De visszatérve erre, ez pontosan megadja azt a lehetőséget, hogy ha valaki autót bérel, vagy olyan kirándulásokat szerveznek, azok fölmehessenek a hegyekbe, gejzirek vannak, tavak vannak, gyönyörű szép látványpontok vannak, és hát ugye, mint miután egy arab országról beszélünk, természetesen megvan az a mód és lehetőség is, hogy egy jeep túrán, egy safari túrán vegyünk részt, Ezt nem kell más tenni, mint egy 2 órás autóúttal fölmenni északra be a sivatagba, ugyanis itt van Ománban a világ legnagyobb egybefüggő homoksivataga. Ugye amikor sivatagról beszélünk, akkor általában mi is a klasszikus homoksivatagot képzeljük el. A sivatag azért több színű és több állagú, ugye a kősivatagtól kezdődően egészen az apró szemcsés homoksivatagig. 2 nappal ezelőtt volt szerencsénk egy ilyen túrán részt venni. A klasszikus dűnék, a fodrozódó homokfutamok, amit a szél állandóan fúj, ide azért belemenni autóval, vagy csak úgy mezítláb fölmászni egy-egy ilyen dűne tetejére, ahol egyébként, megint csak zárójelben mondom, van mód arra, hogy kipróbáljuk a homoksíelést. Ha úgy akarunk, akkor veszünk bakancsot, és fölszállunk egy sílészre, és ki lehet próbálni, hogy ez milyen. Szóval ez igazi külön varázsa ennek az ománi kirándulásnak.
És hát lassan indul a következő túrátok, most éppen hova fogtok menni?
Igen, most a Szalalától nyugatra a jemeni határ fele fogunk elmenni. Pontosan ott fogunk megnézni 2-3 olyan emblematikus tengerpartot, amelyik arról szól, hogy megint csak kis homokos rész, és mögötte pedig karéban védve óriási hegyvonulatoktól nagyon szép látványban lesz részünk. Sajnos most nem látunk gejzíreket, de ilyenek is vannak Ománban, mert ez az esős évszaknak a sajátja, de ettől függetlenül én azt gondolom, hogy Ománnak ez a déli turisztikailag kiemelt része, mert erről beszélünk, bár még nincsen overturizm. Szalala biztosít olyan 1 vagy 2 hetes programot az ide látogatóknak, ahol minden nap valami újat lehet látni, valamit föl lehet fedezni, azon túl, hogy az ember akár éjjel-nappal megmártozik a tengerben, mindig egy 25 fokosban tud fürödni.
Hát akkor további jó mulatást kívánok, és jó munkát is. Búza Sándor Ománból, köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál.
Én is köszönöm, szervusztok!